Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az időnk előrehaladása miatt ma sajnos el kell hagynom a kisgyermekeknek szóló külön kis gyermek igehirdetést. Esetleg majd a végén, ha előre jönnek a gyerekek itt a beszélgetés elején, szívesen szólok egy kicsit hozzájuk. Ugyanis egy nagyon fontos témánk lenne ma, és szeretném, hogy azért ezt át tudjuk venni, át tudjuk gondolni mindannyian. A Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből az első öt vers a mai igehirdetésünk alapigéje, tehát Pál apostol Timóteushoz írt második levele negyedik fejezetéből olvasom az első öt verset. Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből az első öt verset idézem. Kérlek azért, Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Kedves gyülekezet, Pál apostol munkatársához, Timóteushoz intézte ezeket a szavakat, de amellett, hogy közvetlenül és elsődlegesen őt bátorítja, a Szentlélek ihletése folytán messzebbre néz az apostol. Mert amikor azt mondja, lesz idő, ez nyilvánvalóan már nem a saját kora. És hogy melyik az az idő, amire itt előre pillant, hogy proféciává válik ez az ige szakasz, azt nem nehéz felfedeznünk, mert nem sokkal előbb a levélben, a harmadik fejezet első verseiben a következőket írja. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Tehát nem lehet kétségünk afelől, hogy az apostol itt a saját korán túl lépve már, ahogy említettem, a Szentlélek ihletésére proféciát mond az utolsó idők nehéz idejéről, hogy milyen nehéz idők állnak be akkor. És egy útmutatást ad, nem csak Timóteusnak, hanem mindazoknak, akik a végidőben élnek, mondjam így mindnyájunknak, hogy ebben a nehéz végidőben mi a feladat. És azt hiszem, mindnyájan hallottuk a döntő felhívást, hirdesd az ígét. És miért teszi rögtön hozzá, hogy alkalmas, alkalmatlan időben? Azért, mert ebben az időben nem lehet számítani népszerűségre, fogékonyságra, az ígének a szíves fogadtatására. Hanem ellenkezőleg azt mondja, hogy olyan időszak ez, amikor az egészséges tudományt nem szenvedik el, amikor a mesékhez szívesebben odafordulnak, mert a saját kívánságaik szerint keresnek tanítókat. De azt mondja, mégis, te ebben az alkalmatlan időben is hirdesd az ígét. És így mondja, hogy incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel, álhatatossággal, mert ez szükséges hozzá. És tanítással, tehát ne hagyd abba, akármilyen nehéz, akármennyi ellenállásba ütközik. A végén is azt mondja, hogy mindezek között te józan légy, tisztán gondolkozz, és szenvedj, mintha azt mondaná, hogy csak szenvedve lehet az ige hirdetése mellett kitartani ebben az időben, és te csak cselekedd az evangélista munkáját, és teljesen töltsd be a szolgálatodat, akkor is, hogyha az igét következetesen képviselni nagyon nehéz ebben az időszakban, nagyon nagy ellenállásba ütközik. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy vajon miért olyan fontos az ilyen alkalmatlan időben is, amikor ez visszautasításba ütközik, amikor üldözéssel is járhat, amikor nagyon nehéz emellett helytállni. Miért annyira fontos? Ezt nagyon egyszerűen csak szeretném két igével megvilágítani. János Evangélium a 8. fejezetének az 51. versében van egy ige, amely tömörségében is megdöbbentő. Jézus ilyen egyszerűen, de lényegre törően fogalmaz. Idézem János Evangéliuma 8. fejezetéből az 51. verset. Bizony, bizony, mondom néktek. Ugye a legünnepélyesebb, legfontosabb kijelentéseit Jézus így vezeti be. Bizony, bizony, mondom néktek. Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mindnyájan sejtjük, hogy itt a második halálról van szó, a kárhozat haláláról. És Jézus ilyen egyszerűen mondja, aki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Megkérdezem, van emberek számára fontosabb kérdés, van ehhez hasonló létkérdés, mint hogy az ember elvész vagy örök életet nyer? Ennél fontosabb kérdés nincs, ennél nagyobb létkérdés nincs. És azt mondja Jézus, ennek az egyetlen záloga, az egyetlen útja, ha valaki hallja az én beszédemet, és megtartja. Mert ez a beszéd, ez teremtő erőt hordoz, ez a beszéd, ez színigazság, ez a beszéd összhangba hoz a mennyel, az újjáteremtett földnek a törvényével, egyedül ez a beszéd, ennek a megértése és a megtartása, ez az, ami az embert az Isten országára felkészítheti. Vagy idézhetném még a hegyi beszédnek a záró hasonlatát, ahol Jézus azt mondja, aki hallja tőlem e beszédeket, tehát a hiteles beszédet, az ő beszédét, és megtartja, az kősziklára építette a házát, és jöhet az árvíz, és fújhatnak a szelek, de az a ház mégis szilárdan áll, mert kősziklára építetett. Megkérdezem, olyan időben élünk, amikor tudjuk, hogy jön az árvíz, és fújnak a szelek, még szó szerinti értelemben is, de még inkább átvitt értelemben, és azt mondja, kizárólag azok tudnak megmaradni ebben az időben, akik ezeket a hiteles beszédeket, a Krisztus igéjét hallják, és meg is tartják. Ezért nem lehet az ige hirdetését mellőzni, abba hagyni, még ha teljes béketűréssel, intéssel, feddéssel, szenvedve kell is tenni, függetlenül attól, hogy népszerű vagy nem népszerű, mert semmi más nem vezet az örök életre. A közelmúltban voltam egy előadáson, egy zsidó keresztény teológus tartotta, és nagyon emlékezetes volt számomra egy részlete, amit mondott. Azt mondta, sokan azt mondják ma, hogy a Biblia vallása nem toleráns, nem a mi toleráns korunknak való, mert csak egyetlen utat mutat az üdvösségre. Ugye itt is azt olvassuk, hogy ebben az időben az emberek a saját kívánságaik szerint járnak. Tehát nem szeretik azt, hogy egy út legyen az üdvösségre. De ez semmit sem változtat azon, hogy sajnos csak egy út létezik az üdvösségre, illetve meg kell fordítanunk. Hála Istennek, egyetlen út létezik az üdvösségre. Mert ahogy a bevezető imában is hallottuk, nekünk a törvényszegéseink miatt elveszni kellene mindannyiunknak, és mi hálát adhatunk, hogy egyetlen út létezik az üdvösségre. De ez az út csak az, hogy aki hallja az én beszédemet, és megtartja azokat, amit nyilvánvalóan csak Krisztus áldozatának a befogadása által tarthatunk meg. De egy kicsit még nézzünk emögé, hogy miért állnak be ezek a nehéz idők a végidőben. Ez nagyon fontos, hogy itt megértsük azt, amire a proféciák tanítanak. Ugye a harmadik fejezetnek, a Timóteushoz írt második levélben, a harmadik fejezetnek az első négy verse jellemzi ezeket a nehéz időket, és tudom, hogy mindannyian fejből tudjuk és ismerjük, és nem is tudjuk visszatartani azt, hogy hát ez pont a mi korunk állapotainak a leírása, de azért mégiscsak idézzük föl, így mondja. Az utolsó időkben nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Más szóval így mondanánk, abszolút én középpontúak, pénzsóvárgók, mindent a profit határoz meg, mindannyian tudjuk. Kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül való, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Szeretném megkérdezni, hogy az a mélységes erkölcsi elfajulás, amiről ezek a sorok beszélnek, vajon mitől állt be a mi világunkban? Van Jelenések könyvében egy 11. fejezetben egy olyan profécia, ami erre világosságot áraszt. A középkor végén tudjuk jól, hogy az emberiség körében egy nagy lázadás következett be, az egész általuk ismert középkori vallásosság és a vallás erkölcs ellen. És ez a lázadás az egyháznak a merev, rideg, elfogadhatatlan egyeduralma és a Krisztus igéjétől messze eltérő erkölcsi, idézőjelbe tett erkölcsi követelményeivel szemben végül átcsapott egy olyan irányba, amit Jelenések könyve 11. fejezetének a 10. verse így mond tömören, hogy az emberek azt mondták, hogy ez a két proféta, és ez itt szimbolikusan az Ó és Új Szövetségre utal, ez gyötörte a föld lakosait. Vagyis egy olyan téveszme uralkodik el az emberek között, hogy tulajdonképpen az egy Isten hit maga az oka az emberiség összes nyomorúságának, és az az erkölcs, amit rákényszerítenek az Istenre hivatkozva az emberekre. Én mindig úgy gondolom, hogy a Bibliában ez a legtragikusabb ige, ennél tragikusabb tévedés nincs, mint amiben az emberiség belesodródott. Ez a két proféta gyötörte a föld lakosait, ezektől kell megszabadulni. De megkérdezem, hogy véletlenül történt ez? Van egy kulcsfontosságú mondat a Nagy Küzdelem című könyvben, Ellen White könyvéből idézek. Mi is történt tulajdonképpen a 18. század vége felé, amikor ez a lázadás bekövetkezett, és amikor ez a meggyőződés kialakult. Ezt olvasom. Amikor a téveigés egyik megjelenési formája lelepleződik, Sátán csupán más állarc alá rejti azt, és a tömegek épp oly mohón fogadják el, mint azelőtt. Mikor az emberek felismerték a középkori egyház félrevezető szándékát, és Sátán nem tudta általa rávenni őket Isten törvényének áthágására, el akarta hitetni velük, hogy minden vallás csalás, a Biblia pedig mese. Tehát itt azt láthatjuk, hogy Sátán egy nagy játékos. Jelenések könyve 12. fejezetének a 7. verse azt mondja, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. És ez volt a legnagyobb hitetés, hogy nem az egyházi visszaélések miatt jutott oda, itt például az európai nemzetek, hogy évszázadokon át semmi előrehaladás, kétségbejtő elnyomás, szellemi és fizikai nyomorúság, hanem egyáltalán az Isten hit, egyáltalán a vallás erkölcs ennek az oka, ettől mindenestől meg kell szabadulni. És én ezt csak azért idéztem föl, hogy most meglássuk azt, hogy egy pontosan ma egy újabb állarcváltásnak az idején vagyunk. Mert nagyon érdekes, hogy ez a felsorolás végül így folytatódik, amit az előbb felidéztem, a 4. versben ezt olvassuk. Akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És az ember elkezd gondolkozni, hogy lehetséges, hogy olyan tömegek, amelyeket summázva így jellemez, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, hogyan lehetséges az, mitől történik az, hogy ezek a tömegek egyszer csak felveszik magukra a kegyesség látszatát. Nos, a válasz az, hogy Sátán folytatja maga nagy játszmáját, mikor az emberek rádöbbennek arra, hogy borzalmas válságot okozott az az irányzat, amit követtek, mert olyan erkölcsi válságba jutott a világ, hogy szétesnek az emberi közösségek, a társadalmak tele vannak feszültséggel, kormányozhatatlanná válnak, és ami a legérzékenyebben érinti az emberiséget, végül egy súlyos gazdasági válságot is előidéz ez a féktelen önzés és énközéppontuság, akkor Sátán jön és meglovagolja az ellenhatást, és most arra készteti az embereket, hogy térjenek vissza a vallás, az egyház gyámsága alá, mert ez lesz az, ami erkölcsöket hoz és megoldást hoz. De a Biblia a lehető legrövidebb és legtömörebb módon leleplezi, hogy ez egy álmegoldás, ez egy hatalmas megtévesztés, mert nem az Isten igéje tér vissza, nem az élő Istenhez való visszatérés történik, hanem csak a kegyesség látszatának a rá erőltetése az ember tömegekre, aminek az ereje viszont nem hat, nem is hat, mert itt nem az Isten igéjéről van szó, és az élő Istenhez való visszatérésről, hanem csak a kegyesség látszatáról, a vallási, az egyházi ideológiáról, ezeknek az újra bevonásáról az emberi társadalom életébe. Nem tudom, elég világosan látjuk ezt a játszmát. A 18. század elején, mikor az emberek fellázadtak a középkori vallás és egyház és vallás erkölcs ellen, akkor átlökte őket abba az ellenkező végletbe, akkor a modern ateizmus lovagolta meg, ugye annak a születésénél bábáskodott, hogy az emberek minden erkölcsöt elvessenek, és legyen a jelszó az önmegvalósítás, az én középpontuság, az abszolút szabadság, amely az erkölcsi törvényektől is szabad. Mikor ez a világban beérlel egy olyan válságot, hogy látszik, hogy ebben az abszolút szabadságban, ebben a totális én középpontuságban nincs előrehaladás, fejlődés, volt látszatra egy ideig, aztán utána vége, és egy pokoli válságba torkolik, akkor Sátán megint meglovagolja az ellenhatást, és most azt mondja, jöjjön vissza a rend, az erkölcs, ez pedig a vallások, az egyházak társadalmi életbe való bevonásával valósulhat meg. Én nem tudom, eddig mi hogy gondolkoztunk arról a gazdasági, világgazdasági válságról, amely a világunkban van. Én is csak olyan átlagosan gondolkoztam egy jó darabig, és mindig sajnálom, hogy nincs alaposabb közgazdasági műveltségem, hogy jobban értsem azt, ami ténylegesen zajlik a világban. Ennek ellenére próbálom a cikkeket elolvasni és megérteni, hogy miről is van szó, de valami félelmetes dolog kezd kibontakozni, és pedig az, hogy lehet, nem mondom 100%-ra, de nagyon nagy valószínűséggel, hogy ez a mostani gazdasági világválság az, ami oda vezet, hogy a kocka tényleg megfordul. Hogy világviszonylatban ez a tendencia hihetetlen módon felerősödik, hogy a kegyesség látszatában keresni megoldást a világ bajaira. Soros Györgytől olvastam néhány sort, aki hát azért nagyon látja a makrogazdaság dolgait, és azt mondta, hogy ez a mostani világgazdasági válság, ez olyan, mint egy rémálom. És ezt mi még laikusok is érzékeljük, hogy nem találnak rá igazán receptet a tudósok, akik a közgazdasághoz is értenek. Azt látjuk, hogy tanácstalanság uralkodik, és még senki sem tudja kiszámítani, hogy még milyen hullámokat vet, és merre halad. Azon túl, hogy jelenleg is borzasztó a munkanélküliség a jóléti társadalmaknak vége, és amikor már az embereknek a zsebére megy egy válság, és az eddig megszokott kényelem és jólét visszaszorulására megy egy válság, akkor ez egy nagyon kritikus pont. És ezen a ponton úgy látszik, nagyon felerősödik az a retorika, az az érvelés, hogy most már tényleg változtatni kell a társadalmi rendszereken. Én egy néhány sort szeretnék most olvasni, nem tudom, ki olvasta a mi miniszterelnökünknek a madridi beszédét, amely november 17-én hangzott el, és pedig egy ilyen konferencián, ez egy kifejezetten katolikusok számára, illetve katolikusok által szervezett konferencia volt, és ez volt a címe: Reménység és keresztényi válasz a válságra. Figyeljük meg már magát a címet is, reménység és keresztényi válasz a válságra. Tehát, hogy van a világgazdasági válságra egy keresztényi válasz, ami reményt hoz. És ebből a beszédből kizárólag csak eszmei szempontból néhány sort idézek. A világban egy olyan átrendeződés zajlik, amely lehetetlenné teszi, hogy a válság utáni világ, benne Európa és az európai élet olyan legyen, mint a válság előtt volt. Soha sem lesz többé az életünk olyan, mint amilyen a válság előtt volt. Azután így írja, az Európában zajló pénzügyi és gazdasági válság nem valamiféle véletlenszerű esemény, amelyet néhány ügyes technokrata majd korrigálni tud. Az Európában zajló válság egy olyan hanyatlás következménye, ami már hosszú ideje jelen van a kontinensen. És itt utal ugye a szekularizációra, az elvallástalanodásra. Aztán azt írja, sokan vagyunk Európában, bár lehet, hogy kisebbségben vagyunk, hadd tegyem hozzá még szót, lehet, hogy még kisebbségben vagyunk, de sokan vagyunk, akiknek az a közös célja, hogy az új Európát ismét a kereszténység sziklaszilárd alapjára kell építeni. Úgy tekintünk Magyarországra, mint amely országot az első királyunk Máriának ajánlott fel. Azután azt írja, hogy tudtuk, hogy ebből harc lesz, de inkább vállaljuk ezt a küzdelmet. És aztán azt írja, hogy Magyarország egy példa, hogy hogy lehet egy mélyen keresztény alapozású alkotmányt létrehozni egy vallásilag közömbös társadalomban, és mi úgy gondoljuk, hogy a keresztény értékeken alapuló Európa a történelem folyamán most ismét meg fogja újítani Európát. Nem azt akarom mondani, hogy ezek valami különleges bölcsességből származó profétikus szavak, hanem azt tudjuk, hogy itt valahonnét tanácsok is érkeznek, valahonnét gyűjti az eszméket a mi miniszterelnökünk is, és nem nehéz kitalálni, hogy honnét, hol van a hátország, és honnét jön a támogatás. És ezt nem mondhatjuk biztosra, mert a proféciák ezt így néven nem nevezik, de nagyon felrémlik egy valószínűség. Lehetséges, hogy ez a gazdasági válság még mélyül, és lehetséges, hogy megtörténik az, amit már egyes cikkírók megpöngettek, hogy a Vatikán egymaga ki tudná húzni a maga hatalmas gazdasági erejével a válságból a világot. Lehet, hogy ez következik, mert nem biztos, mert ezt konkrétan nem lehet mondani, de mindig akkor értjük meg a proféciákat, mikor beteljesednek, de ha ez beteljesedik, van valakinek kétsége, hogy ennek ára lesz? Hogy akkor az, amit pár évvel ezelőtt, ugye a Caritas in Veritate, 2009-ben pontosan, a Caritas in Veritate enciklikában megírt 16. Benedek pápa, hogy mi a válasz, a jelenlegi megoldás, egy teljesen konkrét program, gazdasági program is, és már Magyarországon is van olyan egyetemi kurzus, ahol arra képeznek közgazdászokat, hogy mit jelent a Caritas in Veritate, a szeretet az igazságban enciklika szellemében gazdaságot irányítani, akkor ha ez megtörténik, akkor mi tényleg átléptünk egy határvonalat, de mindenképpen ezen a határmesdjén vagyunk, amikor az újabb játszma bejön, amikor a világ nagyot fordul, óriásit fordul, és azok a tömegek, amelyek inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői a mai pillanatig, azok felveszik magukra a kegyesség látszatát, de annak az ereje nem működik, nem működhet. Mert igazából miről van itt szó? Hadd olvassak néhány sort, megint csak Ellen White-tól a Jézus élete című könyvből, hogy mire történik itt kísérlet. Ez sem egy új eszme. Ma a vallásos világban, ez még tényleg profécia volt az ő korában, mert ezt ma látjuk igazán, ma a vallásos világban sokan munkálkodnak Krisztus földi időleges országának megalapításán. Azt szeretnénk, ha Urunk e világ országainak uralkodója lenne, az udvarok, táborok, törvényszékek, paloták és piacok vezére. Hát pont erről beszélnek, hogy a keresztény elvek alapján kell ezeket mind, a piacokat irányítani, a törvényszékeket ezen az alapon irányítani, mindent. Elvárnák, hogy emberi hatalom által kikényszerített törvényeknek megfelelően uralkodjék, és mert Krisztus most nincs jelen személyesen, ők maguk intézkednek helyette, hogy végrehajtsák országának törvényeit. Egy ilyen ország megalapítására vágyott a zsidó nép is Jézus Krisztus napjaiban. Ezért mondom, hogy az eszme nem új, földi Isten országa. Befogadták volna Jézust, ha hajlandó létrehozni egy ideiglenes uralmat, kikényszeríti azt, amit ők Isten törvényének tekintettek, és őket akaratának végrehajtóivá és hatalmának részeseivé teszi. Ő azonban azt mondta, az én országom nem e világból való, és nem fogadta el a földi trónt. Aztán így folytatja, a kormányzat, amelynek fennhatósága alatt Jézus élt, korrupt és elnyomó volt, mindenütt égbe kiáltó visszaélések történtek, zsarolás, türelmetlenség és kegyetlenség. A megváltó mégsem kísértelt meg polgári reformokat bevezetni. Nem bírálta az országban tapasztalató visszaéléseket, nem ítélte el a nemzeti ellenségeskedéseket. Nem avatkozott a felsőbbség a hatalmat gyakorló közigazgatás dolgába, nem vegyítette össze ezzel az ő evangéliumát. Ő, a mi példaképünk, távol tartotta magát a földi kormányoktól. Most jön a döntő mondat. Nem azért, mintha közömbös lett volna az emberi gondok iránt, hanem mert az orvosság nem csupán emberi és külső eszközökben rejlik. A gyógyításnak, hogy hatásos legyen, egyénileg kell elérnie az embert, és meg kell újítania a szívet. Tehát egy ilyen kritikus korszakban élünk mi most, és még van egy ok, amiért nagyon nehéz az igét hirdetni és az igét képviselni, mert erről pedig a negyedik fejezetben olvastunk, mert az előző korszak elvallástalanodásának, az előző korszak Isten beszédével való szembefordulásának a következménye erre az időre is megmarad. Ami most visszatér, mint a kegyesség látszata, az vallási hagyományokat jelent, az egyházi tekintélyt jelent, de nem az Isten igéjét. Az Isten igéjébe velő hitet az előző korszakban majdnem tökéletesen sikerült lerombolni, és így mondja, hogy az egészséges tudomány nem is szenvedik el, hanem a mesékhez fordulnak inkább oda, van készség, a hagyományok, a mitoszok, a mesék befogadására, szó szerint a görög szövegben mitosz szerepel, ugye ezekre van készség, de az Isten igéje iránt nincsen fül. Az emberek ezt rendkívül nehezen fogadják be, mert a saját kívánságaiknak a bűvületében élnek. És az apostol mégis mit mond? Azt mondja, még sincs más megoldás. Az erkölcsi elfajulás ellenére, az Isten igéje iránti tompaság, a vele szembeni elutasítás ellenére, annak ellenére, hogy a kegyesség látszata, mintha leelőzni a valódi igének a hirdetését, és az emberek nem értik a különbséget a kegyesség látszata és az Isten igéjének a szava között. Mégis azt mondja, hirdesd az igét, mert nincsen más, mert az üdvösséghez csak egyetlen út vezet. És mindenképpen tedd ezt, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással, és szenvedve is az evangélista munkáját cselekedd, és szolgálatodat teljesen betöltsd. Ez természetesen csak azt tudja megtenni, aki abszolút meg van győződve az Isten igéje igazságáról, és aki pontosan látja, az örök élet beszéde, az Isten beszéde és a kegyesség látszatát jelentő vallásosság közötti különbséget. Mindenkit emlékeztetnék Ellen White-nak egy nagyon fontos mondatára. Ez a mondat így hangzik. Az utolsó nagy küzdelem az emberi kétféle kereszténység között fog lezajlani. Az emberi hagyományokra és kitalálásokra épített kereszténység és az Ó és Új Szövetségre épített kereszténység között. Kétféle kereszténység között. És azt merem állítani, hogy még a mi közösségünkben is, nagy, akár világviszonylatban értem, akár Magyarországon, sokan nem látják a kétféle kereszténység közötti különbséget. Ez nagyon sokszor összemosódik. És az ember nem látja azokat a csapdákat, amelyeket az ellenség elhelyezett. Tehát nagyon-nagyon meg kell erősödnünk az Isten igéje igazságában, és ennek a hivatásnak a betöltésében, hogy hirdesd az igét ebben az alkalmatlan időben. És tarts ki emellett, mert egyedül ez az a kőszikla alap, ami megtarthat a viharban, mert egyedül az, ami az üdvösségre vezet. És én vigasztalásul szeretnék még arra utalni, hogy Mindazonáltal az Isten igéje hatalom. Annak ellenére, hogy egy ilyen nehéz közegben kell képviselni, még a végidőben is ki fog bontakozni az ereje és a hatalma. Jézus a Pilátussal való beszélgetésben mondta ezt, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Csodálatos meghatározás, az én egész életemben gondolkozom rajta, hogy Jézus így elkülönített egy embercsoportot, aki azt mondta, az igazságból való. Ezek között az emberek között is lehetnek gyengeségek, ezek az emberek között is sok minden lehet, de aki az igazságból való, az végül mégis egy útra jut. Azok hallgatnak az ő szavára, és egymással is egységre jutnak. És azt olvassuk az Ézsaiás könyvében, hogy az utolsó időben magasan fog állni az Úr házának hegye, és özöllenek hozzá a népek, és azt mondják, hogy menjünk fel, egymást biztatják, menjünk fel az Úr hegyére, mert a tanítás onnét jő, és az Úrnak beszéde, mert abban egy kincset fedeznek fel, ami sehol máshol nem található. Én még szeretnék bátorításul egy kis tapasztalatot elmondani nektek. Most az ige hirdetés végén, ami nekem mostanáig nagyon melegíti a szívemet, és ugye a Jóisten megmutatta, ha igazán hozzáfordulunk, igazán őt keressük, ő ma is segít, hogy megtaláljuk azokat az embereket, illetve ő maga vonza azokat az embereket, akik az igazságból valók. Mi el szoktunk menni minden fél évben egy úgynevezett evangelizációs gyakorlatra, amikor a nappali tagozatos diákok ugye könyvet árulnak egy bizonyos helyen, egy hétig ott tartózkodunk, könyvet árulnak, beszélgetnek emberekkel, ahol erre lehetőség van, ugye családi bibliaórákra kerül sor, amit ők a diákok tartanak, és rendszerint ugyanakkor egy meghívót is osztunk, és előadást is, egy vagy két előadás is történik azon a helyen. Tehát ilyen nagyobb előadás. És most ebben az évben arra kaptunk ajánlatot, hogy menjünk Tiszavasváriba. Hát mikor többen meghallották, hogy hát ezt a tanácsot kaptuk, hogy oda menjünk, hú, hát ez egy nagyon, nagyon reménytelennek látszó hely. Mert hát ez egy hanyatló város, ahol ugye a 3500 embert bocsátottak el egyszerre, mikor a nagy gyógyszergyárat ugye megfelszámolták, azon kívül még volt két komolyabb üzem, azt is felszámolták, semmi munkalehetőség. Ez a Szabolcs megye szélén lévő város, ahogy most én is megtudtam, nagyon gyorsan, néhány év alatt 2000 fővel fogyott, mert az emberek elköltöznek, mert annyira reménytelen. Azon kívül Magyarország, talán valaki innét hallott róla, jobbikos városa, ugye, ahol még a polgármester is az, és hát azon kívül nagyon nagy számú roma lakosság, és minden egyéb. Hát ebben a városban. De én nem szeretek válogatni, ha valahova menni kell. Összesen 6 testvérünk él ebben a városban, és van egy kis gyülekezeti ház. Meg kell mondanom, ezek a testvérek meghatóak voltak, szóval a szolgálatkészségükkel, mindennel. Én csak másfél napra tudtam lemenni erre az evangelizációs gyakorlatra, kedd délben mentem le, és hát ez nem ide tartozik, hogy elmondjam, hogy milyen nehéz körülmények közül, de mondhatom, hogy én testileg, lelkileg rettenetesen megviselt állapotba jutottam le, éjszaka is alig aludtam valamit, és ez is nagyon segített abban, hogy aztán reggel éreztem, hogy mennyire az Isten segítségére van szükség. Mert ugye másnapra volt meghirdetve az előadás, amit nekem kellett tartani, és hát a felelősség a diákokért, hogy egy ilyen evangelizációs hét nekik bátorító legyen, neki reménykeltő legyen, annak értelme legyen, a helybeli testvérek, hogy ők úgy érezzék, hogy kap egy lendületet az evangélium hirdetés a munkájukban, és hát legfőképpen pedig az ott élő emberek. És hát nagyon átéreztem, hogy én milyen alkalmatlan vagyok annak az előadásnak a megtartására, ilyen fizikai állapotban és lelki meggyötörtségben, meg hát a körülmények is mennyire nem kedvezőek. És hát reggel mentem 7:30-ra az áhítatra a diákokhoz, és azt az igét vettük alapul, hogy Jézus ugye azt mondta, hogy ti kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halásszatok. Emlegettem Oszi bácsit is ezzel kapcsolatban, mert ő nagyon sokszor prédikátor értekezett, de elmondta nekünk, hogy Jézus azt mondta, én művelem azt. Ezt csak én művelhetem. Ti dolgotok azt, hogy engem kövessetek. Akkor majd én művelem. És aztán hozzávettük ehhez ugye a hozzá kapcsolódó történetet is, hogy hát ugye ez ott volt Galileában, a Genezáreti tó partján, amikor Jézus ezt mondta, és hát egész éjszaka nem fogott Péter semmit, de Jézus miután az ő hajójából tanította a sokaságot, azt mondta, menj, evezz a mélyre, vesd ki a fogásra a hálódat, és annyi halat gyűjtöttek össze, hogy a szálló szakadozni kezdett, segítségül kellett hívni a másik hajót, mind a kettőt megtöltötték, úgyhogy majdnem elsüllyedtek. És hát úgy ezekkel az igékkel bátorítottuk magunkat, és tényleg én úgy érzem, a diákok is, én is valahogyan teljes szívünkből tudtunk imádkozni, hogy a Jóisten kegyelme nyilatkozzék meg, és ugyanaz a hatalom, és ugyanaz az ígéret teljesedjen, ami itt az írásban található. És hát nem akarom részletezni, csak a többet is mondhatnék, de csak a leglényeget mondom. Délután volt az előadás 5 órakor, és hát egy 50 fős termet kibéreltek a testvérek, ugye ezt is hitben lehetett csak tenni, ugye nem, a kilátások abszolút nem ilyenek voltak, és hát mi csak figyeltük, hogy jönnek az emberek, egyszer csak a helybeli testvér fölismerte, jött vagy 4-5 szakközépiskolai tanár, és azt mondták, hogy hát ide, itt baj lesz, mert ők 80 kollégistát ide rendeltek. Mert hát ők úgy látták, hogy ez olyan téma, ami a diákoknak hasznos. Az volt a téma, hogy hogyan őrizhetjük meg lelki egészségünket zűrzavaros világunkba. És hogy 80 diákot ők ide rendeltek, de ezek ide nem fognak beférni. Hát mondtuk azért, ez már ne történjen meg, ha szakközépiskolás diákok eljönnek ilyesmit hallgatni. Gyorsan próbáltunk termet cserélni, hála Istennek egy valaki még ott volt a művelődési házba, és a színházterembe átmentünk. És csak jöttek az emberek, és mit gondoltok, mennyien voltunk? Majdnem 200-an, valaki 180-ig tudott számolni. És ez még a szám, az szinte semmi lenne ahhoz képest, amilyen légkör volt. Én meg is ijedtem ezektől a szakközépiskolás diáktól, átfutott az agyamon, és mi van, ha ezek úgy rendetlenkedni fognak, hogy unják az egészet, és aztán senki itt épülni nem tud. De pont az ellenkezője történt. Nem mondom azt, hogy nem láttam egyszer-kétszer, hogy kicsit így meglökik egymást, hogy mondanak valamit egymásnak, de még azok is figyeltek, és abszolút nem zavarták az egészet. És a végén nekem a legmeghatóbb volt, hogy mikor mentem el ezek a középiskolás rácok közül is, vagy 3-4-en is odaszóltak, hogy köszönjük szépen, ilyen komolyan. 3 kislány meg odajött, és azt mondták, hát mi nagyon fiatalok vagyunk, de mi is elmehetünk abba a bibliakörbe azért, meg csak érettségivel lehet jönni arra a főiskolára, mert mi majd oda szeretnénk jönni. Szóval valami olyan megindultság volt, de a többiekben is, hogy azt mondtuk, hogy ez csak az imádság meghallgatása lehet, ezt ugye emberileg létrehozni nem lehet. És én ezzel szerettelek volna ezzel a kis tapasztalattal bátorítani benneteket. Arról nem is beszélve, hogy a helyi televízió is fölvette, és azt még 4-szer leadták. Gyakorlatilag az egész város meghallgathatta ezt az előadást. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Jóistennek ma is megvan a hatalma, és főleg az igének megvan a hatalma. És mi ebben a nagyon alkalmatlan időben, amikor az emberek hallgatnak a mesékre, de nincsen fülük az ígére, amikor a kegyesség látszatát veszik magukra, annak ereje nélkül, akkor nekünk mégis ki kell tartani az ige mellett, és bízni abban, hogy ebben van ez az örök életnek a beszéde. Ugye emlékszünk, mit válaszolt Péter, mikor Jézus sokan elhagyták Galileában, nem követték többet, és megkérdezte a tanítványaitól, hogy ti is el akartok menni. Akkor Péter így válaszolt, hová mehetnénk te tőled, örök életnek beszéde van te nálad. És én mindenkit arra bátorítok, hogy kövessük éber figyelemmel, hogy mi az a fordulat, ami végbe megy éppen a mi napjainkban. Nagyon megtisztelve érezhetjük magunkat, hogy ennek a proféciákban megjelendült nagy fordulatnak a szemlélő is a részesei lehetünk, és ne ijedjünk meg attól, hogy ettől még nehezebb idők állnak be, mint amilyenek eddig voltak. Mert az Isten hatalom, és az Isten igéje hatalom, és végül csak az fog megállni, ami az Isten igéjének a szikla alapjára építetett. És áll az ígéret, hogy az utolsó időben özölleni fognak az Isten beszédéhez, akkor is, ha a világ tömegeihez képest, ez még viszonylag mindig kisebbség. de lesz fogékonyság az Isten beszédére, és aki könnyhullatással vetnek, azok majd végül vigadozással aratnak, ahogy a Jóisten ígéri. Erősítse meg ebben az Isten mindannyiunkat. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük néked, hogy a te ígédben felfedezhettük az örök élet beszédét. Urunk, segíts, hogy erre a meggyőződésre mindannyian eljussunk, és hogy legyen ez a meggyőződés kikezdhetetlenül szilárd. És adj nekünk megkülönböztető képességet, hogy lássuk a kegyesség látszata, és a valódi Isten félelem, az élő Istenbe vetett hit, és az élő Isten igényére építő hit közötti különbséget. Szerető mennyei atyánk, óvj meg kérünk az ellenség tőreitől, és vértesz fel bennünket igazi szeretettel és igazi bátorsággal, a hitből fakadó szeretettel és bátorsággal, hogy ebben az alkalmatlan, nehéz időben is ki tudjunk tartani mindvégeddig a te igéd mellett, de ne csak a magunk is személyes életében, hanem tudjuk azt hirdetni, tudjuk azt képviselni, tudjuk azt a maga igazságában és teljességében továbbadni embereknek. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket, és add, hogy érezzük, hogy nem elég az értelmi meggyőződés. Itt többre van szükség, hogy teljesen a te szent lelked irányítása és vezetése alatt álljunk. Mert ha a te szent lelked nem jön velünk, egyrészt pusztába kiáltó szó, amit mondunk, másrészt még saját magunk is megtéveszthetőek és megtántoríthatókká válunk. Könyörgünk, Urunk, add, hogy ezt a függőségünket, ezt az egyetlen egészséges függőséget, hogy teljesen te rád és a te igédre támaszkodunk, ezt szorosan megtartsuk a végidő egész korszakában. Jézus nevért kérünk, hallgasd meg imánkat, áldj meg minden jelenlévőt, és add, hogy ahogyan látjuk a te beszédednek, a profétikus kijelentéseknek a beteljesedését, annál erősebbé váljék a hitünk, mert látjuk, hogy minden szavad igaz és megbízható. Jézus nevéért kérünk, maradj velünk. Amen.